És folytatjuk a beszélgetést Sall Endrével, aki nem csak könyveket ír, és az Újság Múzeum oldalt üzemelteti többek közt a Facebookon, hanem újságíró is, és rengeteg izgalmas történetnek a tudója, amit egyébként a Hősök és Kalandorok című új könyvében, a Fiumei úti sírkertből származó híres emberek híres történeteit össze is foglalta. Többek közt ezért is a vendégünk, úgyhogy veled folytatjuk továbbra is. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is. Szervusz, Marian.
És csodálatos etap volt Petőfi Sándorról és öccséről, Petőfi Istvánról és az ő történetükről. Mind a két férfi, aki itt ül a stúdióban, olyan magasságokba emelte itt szerintem a tudásunkat, amilyet én még nem láttam.
Én nagyon élveztem.
Én is.
Jó volt. Köszönjük az élményt.
Na de.
Igen. Lehet arról beszélni egy kicsit, hogy a könyvben, tehát van egy struktúra. Vannak benne különböző címkik.
Tematikus. Igen. Én először arra gondoltam, hogy olyan könyv készülne, ahol csak azokról írok, akikre büszkék lehetünk. De hát ez azért nem ilyen az élet.
Meg nem fekete vagy fehér, de ezzel beszélt, ezzel fejeztük be. Hogy...
Például, most így hirtelen, ugye 51 történet van, van egy Gály Lajos nevű úriember a sírkertben, nagyon nehezen találtam meg a síremlékét, róla tudni kell, ő szenvedélyes szerencsejátékos volt például, és őt vele történt meg az, hogy kapott egy kis örökséget, a század előn, kiment Monte Carlóba, és elkezdett rulettezni, és képzétek el, hogy 40 napon keresztül nyert. Minden nap. A 12. napon megjelent a New York Times-nak a tudósítója, aztán már fél Európában volt minden újságról. 40 napon keresztül nyert, hihetetlen pénzeket tudott nyerni, és utána hát ugye az élet az milyen, meghívta egy orosz előkelőség a hajójára, hogy hát menjenek el hajózni, és közben kártyázgatnak, ő pedig 5 millió frankkal a zsebében fölült el a hajóra, hetekig tartott az utazás, szép hölgyek jelenlétében, és a végére az 5 millió frankjából semmi sem maradt, ugye, és hát kiderült, hogy hamis kártyásokkal hozta össze a sors. Hát ilyen az élet. Aztán Gály Lajos később hazaköltözött, mert pontosabban a Monte Carlo-i kaszinó az lefizette, hogy soha többet ne tegye be a lábát, ugye?
Én ezt akartam kérdezni, baleset nem érte?
Egyébként szörnyű, de én olvastam egy könyvet a Monte Carlo-i kaszinóról, és abban az időben hát értek balesetek is embereket, eleltűnögettek.
Ha valaki túl sokat nyert,
Gály Lajos hazajött, és itthon hihetetlen tisztelet övezte a szerencsejátékosok között este. Hát ugye tudjuk azt, hogy Pest akkoriban 10-es években, 20-as években tele volt tiltott kártyabarlangokkal, és amikor megjelent Gály Lajos, egy magas szikár szakállas úriember volt, akkor mindenki, te jó Isten, itt a Gály Lajos. Na, itt nem fogunk nyerni. Ő egyébként tisztán játszott. Aha, mindent, tehát egy tisztán játszó szerencsejátékos volt. Tehát vannak a könyvben olyanok is, akikre nem lehetünk annyira büszkék, de például, hogy büszkék lehetünk, ne hallgassuk el. Ugye a híres zeneszerző Erkel Ferencet tudjuk, hogy volt sok gyermeke, szám szerint 7, és mindegyikük zenei hallást örökölt, és vitte tovább édesapjának a tudását. Volt egy Erkel Lajos. Na és őre lettem én kíváncsi, hogy ő mit is csinált. Na hát kiderült róla, hogy ő ezt fölmérte, hogy belőle nem lesz zeneszerző, vagyis nívó zeneszerző, biztos, hogy nem lesz, és beáll titkárnak az édesapja mellé. Nekem annyira tetszik. 15 éven keresztül volt a titkára, magyarán mindent intézett az édesapjának, a többi testvér az ugye zeneszerzőként jeleskedett, meg operaénekesként, ő viszont titkár volt, és amikor beteg lett Erkel Ferenc, és azt tudjuk, hogy ő akkor már nem volt házas, akkor Erkel Lajos ápolta, éveken keresztül ápolta az édesapját. Ez egy olyan fajta önfeláldozás, és egy olyan fajta bölcs emberre utal, aki föl tudta mérni a képességeit. És ezért mondom azt, hogy mindig próbálok valami tanulságot, mert ha az ember fölméri a képességeit, és reálisan tud dönteni, akkor boldog emberként tud élni.
Így van.
És Erkel Lajos boldog emberként élt, és boldog emberként halt meg. Teszem hozzá, azért ő is kipróbálta az opera énekességet, mert azt azért szerette volna, de nem itthon, hanem elment Németországba, és ott lépett föl. Ott viszont sikere volt, tehát lehet, hogy erőltethette volna, de ez nagyon érdekes az ő élete. De hát mondjuk egy másikat. Pálik Béla. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla.
Én nem.
Én se sokat. Őt csak úgy hívták, hogy Birka Piktor. Ő birkákat, teheneket festett nagyon realisztikus formában, és egyszerűen volt egy korszak, amikor minden előkelőség birkákat és teheneket rakott a falára.
Volt egy ilyen korszak?
Igen, igen, 1800-as évek végén, és hát ő nagyon híres lett, és nagyon gazdag lett, és képzeljétek el, hogy nem messze innen Újpesten egy templom elárvult, nem lett gazdája már, és ő megvásárolta a templomot, és ott alakította ki a műtermét, és hát ugye a modelljei pedig a templom kertjében sétáltak, nem, a szomszédok ezt nem értették, hogy miért van a kecskék, birkák, meg tehenek a szomszédba. Én eszembe jött nekem Varnus Szavér, ugye a híres orgonista, aki most vett meg vidéken egy templomot, és ő, hát mondjuk ott komponálni fog, tehát nem festeni, de hát Pálik Bélának is nagyon izgalmas az élete, és hát rengeteg ilyen van, rengeteg olyan, talán nem ismert korszakalkotó ember is van a könyvben, akit igenis ismerjünk meg, és ahogy szoktam mondani, hogy tudjuk azt, hogy melyik utcában lakunk.
Korrekt.
És ugyanazt tudom mondani, amit már akár az Újságmúzeumos bejegyzéseiddel kapcsolatban is megállapítottam, hogy ezek úgy vannak megírva, hogy akár simán működik az, hogy az ember azt mondja, hogy este elalvás előtt egyet elolvas, megnézegeti hozzá képeket, világosan, értelmesen van fogalmazva, nem megterhelően. Tehát, hogy ez fontos, hogy
Ez nagyon fontos, amit mondasz, bocsáss meg, mert sokan idézőjelben abba a hibába esnek, hogy az én könyveimet úgy olvassák, hogy mint egy tortát fölfalják egyből. Uh-huh. Nem, szeletlenként
kell. Az nem jó, mert
kell.
Nem marad meg. Hát és képzeld el, hogy amikor írtad ezt a színésznős könyvet, akkor én pont abban az évben azt én megvettem karácsonyra a barátnőmnek. Uh-huh. És nekem is megvolt, mert hogy én megkaptam nyilván az Endrétől a tisztelet példányt. De lényeg az, hogy mi töltöttünk úgy egy estét, egy karácsony estét, vagy abban az időszakban, hogy választottunk mind a ketten egy, mit tudom én, három színészt, három színésznőt, és egymásnak olvastuk fel, és utána beszélgettünk róla, pont azért, mert egyrészt akartuk ezt a tudást, ez egy nagyon jó, tehát nagyon jó arról tudni, hogy Gobbi Hilda hogy élte a mindennapjait, és adott esetben egy kellően sznob társaságba bedobni, ugye, de hát ez a bocsánat, az is van, hogy...
Tudod, mit mondja Gobbi Hildáról, amit senki nem tud.
Eddig a pillanatig, de most mi rengeteg hallgatónk van, most mindenki
rendszeresen horgászott a sznob társaságban, és mondd azt, hogy hát azt nem is tudjátok, hogy Gobbi Hilda egyszer fogott egy 10 kilós harcsát. Ezzel így el tudod káprázni.
Akkor legyen az, hogy aki ezt most hallotta, és bárhol a világban találkozunk, és aki meg tudja jegyezni ezt, és tud ezzel jönni, hogy Gobbi Hilda egyszer fogott egy 10 kilós harcsát, ott van egy sors közösség már köztünk. Ez azt jelenti, hogy ezt csak a kafén hallhattad, csak a napemberébe, csak a Salendrétől.
Így van.
Na, szóval, hogy mi ezt játszottuk, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó, tehát tényleg ezt tudatosan leültünk, és így, és akkor beszélgettünk róla, és csak és kizárólag egy-két történetet, pont ezért, igen, amit az Endre mond, hogy úgy felfalod, és aztán fele kihullik.
Igen. Bocsánat, én azt szeretném mondani, mivel már csak pár percünk van, és aztán kötelezőleg reklámszínnel kell adnunk, stb., hogy egy picit arról beszélnél, hogy most mivel mind munkálkodsz, mert én nem tudom, ahogy most így megismertelek, azért látom, hogy elég aktívan vagy jelen, tehát biztos, hogy van már a fejedben egy 2-3 előre tervezett könyv.
Hát van.
Amiket el lehet mondani, vagy csak témát.
Én folyamatosan kutatok, folyamatosan most teljes, hát nekem van egy családom, 3 gyerekem, szegény feleségem, tehát én most annyira beleszerettem a század előbe, most ilyen apró krimik után megyek, amikor történtek. Én nagyon szeretem az, amikor van egy kiindulási alap, egy 3 soros hír, hogy mondjuk nem tudom, a cselédlány megmérgezte magát, megmentették, hogy mi történt, miért tette, ki volt ő. Na ezeken az utakon járok. Mellette meg van egy kapcsolatom most már a Nemzeti Múzeummal, Magyar Nemzeti Múzeummal, ami nagyon izgat engem, és ott rendszeresen a Nemzeti Múzeum Facebook oldalára írok a Nemzeti Múzeum történetéről. Rengeteg izgalmas történet van ott is. Hát szóval. Csak az, hogy azt kevesen tudják, hogy régen automatizmus volt, hogyha valaki talált egy régiséget, akkor felajánlotta a Nemzeti Múzeumnak, sőt, ha nem csak régiséget, ugye 1800-as évek közepétől rendszeresen jártak Amerikába utazók, és hát volt, aki például egy élő csörgőkígyót vitt be a Nemzeti Múzeumban, hogy ezzel is gazdagítsa a magyarságot. Szóval egy nagyon érdekes történet. Ezen az úton járok még, de hát ugye ez egy folyamatos igen. kutatás.
Hát akkor jó, bocsánat, csak...
Csak az, hogy, és azt tudtad, hogy Gobi Hilda egyszer fogott egy 10 kilós
hátságot?
A rádió kávé hallott.
Nagyon szépen köszönjük Sall Endrének, hogy itt volt velünk, és akkor kitartó kutatást kívánunk, és nagyon várjuk az új könyvedet, ehhez pedig szívből gratulálunk, ami a Hősök és Kalandorok, és mindenkinek ajánljuk szívből, hogy kövesse többek között Facebookon az Újságmúzeum oldalon.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük.